Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elbuktam, és ezért vállalok minden felelősséget és következményt. A múlt éjjel ittas állapotban vitába keveredtem egy hölgyel, a vita a legnagyobb sajnálatomra tetlegességig fajult, közölte Györfi Balázs, a Fidesz-KDNP Európai Uniós képviselője, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke közösségi oldalán. Hozzátéve elfogadhatatlan és vállalhatatlan, amit tettem. Cselekedetemet rettentően sajnálom. Noha sajnálatos módon nem emlékszem a történtekre, elfogadhatatlan, amit tettem. Tetteimért a közéleti felelősségen túl természetesen minden jogi következményt is vállalok, írta a Facebookon. A Fideszben világos szabályok és értékek vannak, aki ezeket megsérti, nem lehet a közösségünk tagja, reagált a kormánypárt ma arra, hogy Györfi Balázs fideszes EP képviselő előző éjjel tetlegességig fajuló vitába keveredett egy nővel. Györfi Balázs viselkedésére nincs mentség, aki ilyen vállalhatatlanul és elfogadhatatlanul cselekszik, annak azonnal távoznia kell a közösségünkből, írta a Facebook oldalán a Fidesz. A kormánypárt közösségi oldalán megjelent posztban hozzátették, nem tűrjük az erőszakot, pláne nem a nőkkel szemben. Aki az értékeinkkel és a szabályainkkal szembe megy, annak nincs helye a közösségünkben. Befejezték a baleseti helyszínelést Balatonfenyvesnél, így ismét közlekedhetnek a vonatok a dél-balatoni vonalon, Balatonfenyves és Fonyót között, közölte a MÁV Inform. Azt írták, fokozatosan csökkennek a késések, délelőtt helyreállhat a menetrend a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon. Ma reggel a Keszthelyről Budapestre tartó Balaton Intercity elütött egy kerékpáros Balatonfenyvesen egy gyalogos átjáróban. A helyszínelés miatt Balatonfenyves és Fonyód között szünetelt a vonatforgalom, Fonyód és Balaton-Szentgyörgy között pótlóbuszok közlekedtek. Gyártási folyamatból visszamaradt iszap izzott egy konténerben mintegy 5 köbméteren egy hulladéklerakó telephelyen Debrecenben az István út mellett, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a telephely szabad területén pedig 40 négyzetméteren izzott az iszap. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a konténerben beizzott iszapot, míg a szabad téren izzott mennyiség visszahűtésén 2 vízsugárral dolgoztak. A munkálatokat egy erőgép is segítette, amellyel szétbontották az iszapot, ismertette a katasztrófa védelem. Ütemesen halad a készpénzmentes fizetést biztosító berendezések telepítése a Volán busznál. Már minden harmadik autóbuszon elérhető az elektronikus fizetés, ősz végéig pedig a tervek szerint a társaság valamennyi helyközi járatának fedélzetére felkerül a terminál, tejékoztatta az MTI-t a Volán busz ZRT. Azt írták, a cég idén nyár elején kezdte meg a készpénzmentes fizetés kiterjesztését valamennyi helyközi járatára, június vége óta már mintegy 2000 autóbuszra került fel a terminál, és országszerte 15 szerelőcsapat dolgozik folyamatosan azon, hogy mindaz 5330 helyközi közszolgáltatást ellátó buszon elérhetővé váljon az elektronikus jegy- és bérletváltás. A terminálok nem csak bankkártya, hanem a fizetésre alkalmas applikációval rendelkező okos eszközök, telefon, okosóra használatát is lehetővé teszik, írták. Lakástűzben meghalt 6 ember, köztük 4 gyermek már a Viradóan, Újvidéken, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A tárca vezető beszámolója szerint a tűz hajnali 3 óra körül ütött ki, és az első vizsgálat eredménye alapján valószínűleg egy töltőre kapcsolt elektromos robogó okozta. A szerb közszolgálati televíziónak nyilatkozva egy mentőorvos azt mondta, hogy a helyszínre kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani a családtagoknál. A tüzet a tűzoltóknak már sikerült eloltaniuk, a helyszínelés még folyik. Az igazságügyi rendszerrel való visszaélésnek nevezte az Európai Unió külügyi szolgálata tegnap esti közleményében a guatemalai főügyészség indítványát, amelyben visszavonnák a demokratikusan megválasztott Bernardo Arevalo elnök mentelmi jogát. Az ügyészség hatalommal való visszaélés miatt indítana nyomozást az államfő ellen. A hivatal vezetőjét, Rafael Currucique főügyészt az Egyesült Államok már korábban szankciókkal sújtotta, Washington szerint ugyanis többször akadályozta a nyomozást kormánytisztviselők ellen indított korrupciós ügyekben. Végül az időjárásról. Holnap továbbra is csak vékony fátyolfelhők lehetnek az égen, sok napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A Dunántúlon, ezen belül is főként nyugaton, északnyugaton többfelé élénk lesz a déli eszél, tovább melegszik a levegő, a hajnali 11-21 fokot követően délutánra 31 és 36 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Tamás Aport és Arany Józsefet, a Zips sör technológusait, vagy úgy is bemutathatnám önöket, mint sörmesterek, mert hogy régen így hívták azokat, akik a sörkészítés mesterei voltak, szó szerint?
Igen, hát gyakorlatilag ez egy nagyon régi szakma, ősi időkre, több ezer éves múltra tekint vissza, és hát ugye emlékeinkből, meg az írott emlékekből tudjuk, hogy hát régen a középkorban ez a mesterség, ez a hölgyeknek volt gyakorlatilag a reszortja.
Miért régen? Hölgyek készítettek és főztek söröket?
Igen, főztek söröket. Aztán ez gyakorlatilag, amikor ipari méretek felé kezdett az igény növekedni, akkor kialakultak a különböző kolostorokba ezek a főzdék, ahol a technológiákat gyakorlatilag kikísérletezték, és ott alakultak ki gyakorlatilag a mai söröknek a különböző kategóriái, tehát ezeket a kolostorban főzött söröknél hasonlóan a mai kézműves iparhoz nagyon sokféle alapanyagból, nagyon sokféle sört kezdtek megrendelésre készíteni.
Milyenek voltak és ezek a, hát fogalmazzunk így idézőjelben, kezdetleges sörök, amelyek régen készültek?
Hát amit biztosan tudunk, hogy szinte teljesen különböztek a mai íz- és illatvilágtól, mert ugye már nagyon sok feltétel nem volt még adott a régi technológiáknál. Például sokáig, talán az 1900-as évek elejéig nem is nagyon tudták, hogy az élesztő az egy élő lény, egy egysejtű gomba. Csak tudták, hogy ami a hordó vagy a palack aljára küllepszik, az a kis iszapos valami, az kell majd ahhoz, hogy a következő sörléből sör váljék. És ugye már a higiénia se volt olyan régen, mint most, és a sör élesztő fajtaja se volt olyan. Ez pont az 1900-as évek elején, miután rájöttek erre, kezdték el elválasztani a különböző sör élesztő fajtákat, és így alakultak ki még szélesebb körű sörtípusok.
Gyakorlatilag még azt kell hozzátenni, hogy a technikai feltételek a különböző korokban mindig eltérőek voltak. Tehát a 19. század közepétől nagyjából az ipari forradalommal együtt kapott egy nagy lökést az egész sörgyártás technológia. Ekkor vezették be a gőzgépeket, akkor a közvetlen fűtésről ekkor tudtak közvetett fűtést átállni a sörfőzdékbe. Az 1860-as, 70-es években találta fel Linde a hűtőgépet, ekkor vált uralkodóvá, vagy ekkor történt meg a felső erjesztésű élesztő, vagy erjesztéseknek a leváltása a fenék erjesztésű, alsó erjesztésű élesztőkkel, és hát erre az időszakra esik az élesztő nemesítés, és az egész mikrobiológiai iparnak tulajdonképpen egy picit a tudományos megalapozása, és gyakorlatilag ezek adták meg a lehetőséget a nagyüzemi sörgyártás kialakulására.
Apropó sörgyártás, akkor beszéljünk mi is most a sörgyártás folyamatáról. A beszélgetésre készülve a kulisszatitkokba amennyire tudtak, beavattak engem, de most a szavak segítségével érzékeltessük mi is kedves hallgatóink számára, hogyan is készül a sör. Kezdjük talán az alapanyaggal. Milyen alapanyagból készül a finom sör?
A sörnek a négy fő alapanyaga a víz, a malátázott gabona, ami a sörök nagy részében a malátázott árpa. Mellette ott van a komló, tulajdonképpen a sörnek a fűszere, és végül az élesztő, ami a cukros sülésből nekünk alkoholos és szénsavas sört fog ejleszteni. A malátázásra annyit kell tudni, mert ezt sokan nem tudják, hogy mi is ez a maláta. Az egy külön gyártási folyamat, alatt esik át a gabona. Ez régen összefüggött a sörgyártással, szóval ahol volt sörgyár, ott volt malátagyár is. Tulajdonképpen adnak egy kis nedvességet a gabonának, elkezd csírezni, és ezt egy bizonyos hőmérsékleten leszárítják. Ezzel aktiválnak olyan enzimeket a gabonában, ami nekünk a sörgyártás legelső folyamatát fogja megcsinálni, a cefrézést, ahol összeropontjuk a malátaszemeket, és meleg vízben kevergetjük, és bizonyos hőmérsékleteken pihenőket kell tartanunk. És ez alatt ezek az enzimek újra aktiválódnak, és az összes keményítőt nekünk fejleszthető cukorrá bontják.
Melyek a sörgyártás legfontosabb lépései?
Ugye az elsőt már beszéltük, a cefrézést, ahol cefrézés végén már a cukros sörlevünk még a malátának a héjával, csirájával, és a gabona héjával, csirájával keveredik egy ilyen műzőszerű masszában, amit a következő üsbe szivattyúzunk át a szűrőkádra. Tulajdonképpen csak egy szűrőlemez van, ahova szépen megülepszik a maláta szilárd része, és ez egy szűrőréteget kialakítva segít nekünk, hogy a cukros sörlevet el tudjuk választani ettől a szilárd résztől. Visszakerül az előző üsbe, ami már ilyenkor a komlóforró üsnek a szerepét tölti be, de még magát a maláta törköt még forró vízzel mossuk át, hogy minden cukrot kinyerjünk belőle. Amint forlóban megvan a teleüstünk, akkor kapja meg az első adag komlót a sörlé, és egy órás, másfél órás forralás alatt tulajdonképpen a keserűanyagok beleoldódnak a sörlébe. Ez adja meg a sörnek a keserűségét, majd pedig a forralás végén újabb komló adagokat adunk. Itt már nemesebb aroma komlókat használunk, aminek magasabb illő olaj tartalmának köszönhetően egy kevéske bukét és ízvilágot fog a sörnek kölcsönözni. A forralás végén még egy utolsó ülepítéssel megy át a sör, győrvénykádra küldjük át, ahol egy 20 perc után szinte majdnem minden lebegő szilárdanyag kilepszik, és egy tiszta sörlevet tudunk átküldeni az ejlesztő térbe, valamelyik ejlesztő tankba. Itt adjuk hozzá a negyedik alapanyagot, a sörélesztőt. Természetesen közben vissza kell hűtenünk a sört, mert a főzőházból 90 fokoson kerül ki.
Milyen lépés után kerül a kedves fogyasztóhoz?
Hát az erjesztés után következik a kondicionálás, vagy ászakolás, amit korábban ászakolták a söröket. Tudni, régen zömében atmoszférikus erjesztéseket alkalmaztak.
Mi ez az ászakolás?
Hát akkor került zárt tankokba a sör, és gyakorlatilag akkor dúsult fel széndioxidba, és ehhez egy megfelelő maradék extrakt tartalomnál kellett az erjesztést a nyitott kádakban befejezni, hogy az a maradék extrakt leerjedése biztosítson elegendő szénsavat a sörbe. Tehát gyakorlatilag az erjesztés után kondicionálás következik, és utána a sörüzeme válogatja, hogy vagy szűrés, vagy pedig élesztős söröknek az értékesítése, vagy kiszolgálása történik a fogyasztók felé.
Egyre nagyobb divatjukat érik a különböző ízesített sörök. Hát milyenek ezek az ízesített sörök? Hogyan készülnek, és mivel ízesítik a söröket?
Tulajdonképpen itt is nagyon sok kategóriát és variációt el tudunk képzelni. Ugye a négy alapanyagon felül még valamilyen plusz alapanyag kerülhet a sörbe. Ez lehet akár a meleg oldalon, lehet akár a hideg oldalon. És ugye gyümölcsökön keresztül, fűszereken át, amit az ember fantáziája el tud képzelni, és ami ugyebár passzol a sörhöz, azt bármit lehet csinálni. Mi a legelén egy gyömbéres sörrel kezdtünk, ami hát tulajdonképpen az első fűztekben már volt ilyen sör, ott friss gyömbért és gyömbérport adtunk még a komlóforralás végéhez, hogy minél hamarabb és minél intenzívebb gyömbér aromát tudjunk így kinyerni a sörbe. És ez nagyon nagy sikernek is örvendett nálunk, úgyhogy még a mai napig ez egy nyári sör, minden nyáron főzik ezt a sört.
A gyömbér mellett milyen más alapanyag kitűnő még az ízesítéshez?
Hát az utóbbi időben kiterjesztettük ezt a területet, és citrusfélékkel is próbálkoztunk. Van egy mangó ízesítési sörünk, most pedig gyártás alatt vannak a áfonyában és málnával készült söreink is. Úgyhogy itt is a kreativitás és az innováció jellemző, mint az egész kézműves ipar. Ugye a kis főzetek lehetővé teszik, hogy tényleg az ötleteket, azokat viszonylag egyszerűen kis költségráfordítással meg lehessen valósítani, és a fogyasztói tesztek alapján meg utána választ kapunk arra, hogy a sör az mennyire tetszik, mennyire kellendő, vagy szükséges-e továbbfejlesztés, vagy pedig a felkínált recepttel ismételhető a gyártás, és maradhat a termék úgy a piacon, ahogy ezt elkészítettük először.
De azt kell még megemlítenünk az ízesített sörök terén, hogy létezik egy-két olyan típus, az erősebben kombozott sörök, gondolok itt például American Pale Ale-sörre, vagy India Pale Ale-sörre, ami csak a 4 fő alapanyagot tartalmazza, viszont már a komló nemesítés is olyan léptében növekszik évről évre, hogy egyre több fajta komlót nemesítenek ki, és ezekkel tulajdonképpen itt is az aromakomlókra koncentrálnak jobban. Egy komplett íz és illat térképet tudnak lefedni, és már csak a komlónak a variásával is nagyon sok fajta íz és illatvilágot tudunk tulajdonképpen a sörbe varázsolni. Gondolok itt például, csak hogy egy-két példát is mondjak, lehet a komlóval citrusos, virágos, gyümölcsös és fűszeres ízeket és illatokat is lefedni.
Hozzá sört is.
Apropó idő, nagyon fontos az idő kérdése. Térjünk vissza még egy gondolat erejéig a gyártási folyamatra. Bekerül az alapanyag. Na de mennyi idő alatt lesz abból végeredmény? Az a finom sör, amit hát elfogyasztunk és az asztalainkra teszünk.
Maga a sörfőzés folyamata az a legkevesebb az egészben. Körülbelül 6-8 óra alatt tudjuk mi elkészíteni ezt a 250 literes adagot, és amint átkerül az eresztőtérbe, már szinte meg is indul az eredés, mert a legelső adaggal hozzáadjuk az eresztőt. Maga a fő eredés körülbelül egy hét alatt mindenféleképpen végbe megy, és miután ez megtörtént, utána jön ez a kondicionálás, ahol már visszahűtjük 0-1 fok közé a sört, ott legalább még két hét a minimális idő, egy könnyű, egyszerű sör esetében, de komplexebb sörök esetén mondjuk erősebb barna sörök, amelyik komplexebb malátaképlettel rendelkeznek, vagy pedig többfajta komló felhasználásával készült söröket is kicsit tovább kell élelni, hogy kisimuljanak az ízek, illatok benne.
Akkor körülbelül egy jó hónap.
Igen, igen, gyakorlatilag 3 hét, 1 hónap alatt a söröknek a nagy része az elkészül, és fogyasztásra alkalmas állapotba kerül, és kiszolgálható, vagy kiadható. Ha nagyon erős alkoholtartalmú és nagyon komplikált söröknél néha alkalmazunk több hónapos utójelenés időt, tudnék, amiről Apor korábban vagy az előbb beszélt, ezek a sörök néha igényelhetnek hosszabb érlelési időt, ami alatt az íznek a bár csökkenő mértékű, de tovább finomodása tapasztalható.
Ha sör, akkor alkoholtartalom. Hát milyen alkoholtartalmú sörök léteznek? Milyen széles itt a skála?
Körülbelül 4,5%-os a leggyengébb sörünk, és elmegyünk 8-10 és 10 fölé is egy picit, de nyáron inkább a könnyed söröket 4,5%-osokat szoktunk csinálni téli időszakban, ott kicsit szélesítjük a magasabb alkoholtartalmú söröknek a repertoárját.
Az alkoholmentes sör tud olyan finom lenni, mint az alkoholos sör?
Na, hát ez egy jó kérdés. Több sörfogyasztó általános véleménye szerint nagyon nagy kihívás olyan alkoholmentes sör gyártani, amelyik összetévezhetetlen egy alkoholtartalmú sörrel. Közelíteni lehet a alkoholos söröknek a erjesztési összetételét, meg közbenyomását, de nyilván megmarad a különbség. Tehát különféle technológiák léteznek, vagy vannak rendszerben, nagy gyáraknál alkoholmentes sörök gyártására, de megoszlik a vélemény, hogy ezek közül melyik tekinthető a legjobbnak, illetve gyártója válogatja, hogy ki melyiket válaszza, és ki milyen módon próbál ebben a szegmensben terméket a piacot gyártani.
Beszélnünk kell még a látványról, a sör színéről, és hát nem utolsó sorban a habról, hiszen nincs sör hab nélkül. Valóban az az igazi sör, aminek, hát nem is tudom, önök a szakemberek majd elmondják, milyen nagynak kell lennie a habnak, mennyire jó, hogyha habzik egy sör.
Hát a söröknek a megjelenése az valóban minden sörbírálatnál a legfontosabb alap megközelítés. Azt szokták mondani, hogy aki nem ért sörhöz, a megjelenését azt is meg tudja ítélni, hogy az megjelenést mennyire megnyerő neki. Ezt nyilván a szín és a hab konzisztencia vagy hab tartóság alapján lehet megítélni. Azokat a söröket, amiket mi gyártunk, ugye ezek szűretlen sörök, ezek egy picit itt a fátyolos megjelenés, az élesztőtől adódó kis homályosság az megengedett, sőt, sok fogyasztónál ez kívánatos is. A sörnek a színe az, ez egy nagyon tág kategória, tehát itt a legvilágosabb színű pilzeni söröktől a 100, ez az értéket meghaladó, vagy egészen fekete sörökig minden előfordul a piacon. Ezek között megtalálhatók a borosnál jellegű aranysárga színű csesörök, a erősen sárga vagy vörösbehajló émbőr jellegű sörök, és hát a félbarna, barna, valamint a fekete változatok. És hát ennek a tartósága külön emeli a sörnek az értékét, hogyha a habkorona nem esik össze, és pár percig szépen kalapos marad a sör. Azt is szokták mondani a sörfogyasztók, hogy ha a sörnek kalapja van, akkor az azt jelenti, hogy tényleg az beltartalmi szempontból valószínű rendben van, mert az szükséges ahhoz, hogy megfelelő habot képezzen a sör.
Forró nyári napokon nincs is finomabb annál, mint jó hűsített sört fogyasztani. Na de hát hogyan jó a sört fogyasztanunk? Szobahőmérsékleten vagy hűsen? Mi erről a sörmesterek véleménye?
Meleg időben, meg hát télen is a sört azt általában 12 fok alatti hőmérsékleten szervírozzák. Nyilván minél melegebb a hőmérséklet, annál jobban esik egy-egy jól hűtött sör. Úgyhogy itt gyakorlatilag a 8-10-12 fokos állapotban fogyasztott sörök azok kellően hűsítőek, és gyakorlatilag ezek lehetővé teszik azt, hogy gyakorlatilag a sörnek a összetételét, az eredési melléktermékeknek az észterek finomságát, a komlóillatot is megfelelő módon lehessen érezni. Tehát a nagyon túlhűtött sör már nem alkalmas arra, hogy ezeket a finom illatokat gyakorlatilag előtérbe engedje hozni, és a sör önmagát meg tudja a fogyasztónak kellően mutatni.
Önöknek van-e kedvenc sörük? Gondolom többször feltették már ezt a kérdést, de hát engem érdekel, hogy egy sörmesternek mi is a kedvenc söre, és miért az a kedvenc söre, ami?
Hát természetesen van, mindenkinek van kedvence. Én például preferálom a búzasöröket, az élesztés búzasöröket, azok közül is a német típusokat, és hát én szívesen hajlok a barna sörök felé is, tehát akár az egész desszert jellegű sörökben is én nagy élményt és élvezetet tudok a fogyasztásba találni.
Hát nekem személy szerint hangulatfüggő, hogy milyen sört fogyasztanék el inkább, de összességében én is inkább a barna sörök, ott is inkább az erősebb, legalább már 8%-ot elérő típusok, amik jobban tetszenek, plusz van egy olyan típus, amit még nem nagyon ismernek, maximum akik kicsit többet kóstoltak már kézműves söröket, akár itthon, akár külföldön. Van egy olyan típus, hogy szezon. Ez egy belga-francia eredetű, tulajdonképpen aratási sörként főzték régen, még amikor úgy nyári munkákhoz főzték a földművesek. Az még spontán élesztésre készült, de most már van erre egy külön élesztőfajta, ami ugyanezt az ízvilágot próbálja visszahozni.
Ha már kisüzemi sörfőzés, akkor meg kell említenünk, hogy ezek azért hazai ízek, döntően hazai ízek. Hogyan látják önök szakemberként? A magyarok, a magyar sörgyártás megállja a helyét a külföldi sörgyártással szemben? Tehát milyen helyet értünk el és érünk el mi magyarok a sörgyártás területén? Megálljuk a helyünket?
Szerintem mindenki, gyakorlatilag nagyon kicsi a különbség a nyugati gyárak technológiája és a hazaiak között. Ez a rendszerváltás előtt is így volt, nem véletlenül volt a söripar vállalatait privatizálták az élelmiszeriparon belül először, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kicsi volt már akkor is a különbség, és ezt azóta történt fejlesztések még gyakorlatilag el is tüntették, és a kézműves szegmensben vagy iparban pedig hát gyakorlatilag egymástól tanul most Amerika, Európa, Nyugat-Európa, Közép-Európa, tehát itt tényleg nagy kiterjedésű sörforradalom folyik, ahol gyakorlatilag nagyon régi sörök kerültek újra most fókuszba, gyártásba, és hát úgy tűnik, hogy a fogyasztóknál is jelenleg ezekre van egyre nagyobb kereslet, és egyre nagyobb kihívások elé állítják gyakorlatilag a gyártókat, a fogyasztók.
Beszélgetésünk végén mindkettőjükhöz szól a kérdésem, miért is jó sört fogyasztani? Miért tudnánk a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani? Hát akik szeretik, azok számára nem kell ezt megerősítenünk, de akik kevésbé szeretik, vagy nem tartják magukat különösebben sörfogyasztónak, önök, mint sörmesterek, miért is tudnák az ő figyelmükbe ajánlani, hogy amennyiben tehetik, azért kóstoljanak meg ilyen vagy olyan fajta söröket. Most miért is jó a sört fogyasztanunk?
Tulajdonképpen, aki esetleg eddig minimálisan fogyasztott sört, az valószínűleg azért lehet, mert viszonylag szűk termékkínálattal találkozott, és nem találta meg a saját magának megfelelő ízvilágot, de mindenféleképpen érdemes keresni a kézműves söröket, mert ott nyilván újabb íz és illatvilággal fog találkozni, és nagyon-nagyon eltérő típusokat is találhat, ami rá nem is gondolt, hogy létezik ilyen.
Hát a sör jellegzetessége, hogy nagyon jó étvágygerjesztő.
Tehát még az egészséges étvágy kialakításához is hozzájárul.
Igen, tehát gyakorlatilag nagyon jó étvágyat csinál, nagyon jó hatással van a veseműködésre, a sok folyadékbevitel miatt, és hát tele van vitaminokkal, főleg azok a sörök, amiket a kézművesek gyártanak, általában szűretlen sörök, azok vitális élesztőt tartalmaznak, ami köztudottan sok vitaminnak a bevitelét teszi lehetővé a fogyasztás során.
Tamás Apornak és Arany Józsefnek, a ZIPSZ sörtechnológusainak, sörmestereinek köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen, és örülünk a lehetőségünk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban Balogh Sándor előadásában moldvai csángó zenét hallunk, amely szinte a világ minden táján ismert, de főszerephez jut a dalokban a keveset használt népi hangszer, a doromb. Nos, mai népzenei műsorunkban Balogh Sándor felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Thank you. Thank you. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Balogh Sándor felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Birincsük Márton kezeli, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Molnár András, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor híreket hallanak, majd Merítész című műsorunk szól. Ezen a hétvégén rendezik meg Pannonhalmán a 20. Arcus Temporum Fesztivált. A Cigány Mózes című Kácsor Zsolt regényadaptációval kezdődik augusztus 24-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Szemle Plusz. Szintén augusztus 24-én kerül színre Laszkvi János Medveles című drámája Zsámbékon. Kiállítás megnyitóval zár szombaton a 18. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion, és ma este Muzsai Zoltán Széchy Pál dalait énekli a Várkert Bazárban. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Szent István életpéldájáról szóló tanítást adunk közre, majd beszámolunk a Szerencsi Katolikus Középiskola felújításáról, a Magyar Méhészek Európai Beadványáról, Sárospataki turisztikai fejlesztésekről, dohányzás ellenes programról, rendőrségi toborzásról, és végül arról, hogy négylábú munkatársakat keres az adóhatóság. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Limai Szent Róza életéről emlékezik meg Katona István nyugalmazott tegri segédpüspök. Ezt követően részleteket hallanak Faustina Kowalska nővér naplójából. 15:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai kedvenc verseikről beszélgetnek. 16 órakor híreket hallanak, majd előbb kívánságműsorunk szól, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafűzér imádság szól rádiónk EGRI stúdiójából. 7:00 kezdődő Közelkép című műsorunkban Eperjesiné Bojko Máriával, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatójával beszélget Gronda János. A 19 órai híreket követő Könyvjelző című műsorunkban folytatjuk előző heti beszélgetésünket a 100 éve 1924. augusztus 12-én elhunyt egri születésű Bródi Sándor íróról. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Babics Mihály, Hegedűs Géza, Ratkó József és Sík Sándor verseiből hallanak válogatást, majd Krupa Sándor egri fertájmesterrel a hazaszeretetről beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a görögkatolikus egyház adása szól. A 20 órai sávban meghallgathatják az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Hangba, mi a szívet el sose hagyja, jöhet akármi örökké tart. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó.
és egy újabb képzelgés. Valahol egyszer mellém lépsz, hello. Súgod és nem kell több szó. Mondd, mikor a tegnapot érzem, és a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlés. Egy újabb képzelgés.